Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a gpshow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapítója és a tulajdonosa, és ti most a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es talkshowját, a száguldó cirkuszt hallatjátok, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnket, Méhes Károly szakújságírót tudom köszönteni. Szerbusz Karesz, üdvözöllek!
Szép jó napot neked is, mindenkinek!
Hát újabb egy, túl vagyunk az év második Forma 1-es hétvégéjén, az Emilia-Romagna nagydíj, bár ezt mindig bajban vagyok, hogy jól ejtem, de most azt hiszem jól ejtettem, nem? Emilia-Romagna?
Jó mondtad, de ráadásul még Made in Italy és Emilia-Romagna nagydíj volt.
Ó, Made in Italy, meg...
Pontosan. Igen.
Ó, nagyon furfangos, furmányos. Szóval, túl vagyunk az év második futamán az Emilia-Romagna nagydíjon, melyet Imolában rendeztek, és hogyha egy jó vicces szófordulattal akarnám összefoglalni ennek a versenyhétvégének az izgalmait, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy extázisba kerültem Imola után. És most nem egy csinos nőnek a látványára gondoltam itt az Imolát, hanem az imolai versenypálya nyújtott számunkra olyan izgalmakat ezen a hétvégén, mint szombaton az időmérőedzésen, mint vasárnap a versenyen, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez a verseny szerintem a nagy klasszikusok közé ez be fog kerülni. Parádés nagy díjunk volt.
Teljesen egyetértek veled. Ugye ez mindig azért, ha visszagondolsz a nagyon izgalmas, nagyon jó versenyekre, elég nagy százalékban van köztük esős verseny. Tehát az kétségtelen, hogy mindig hoz egy olyan faktort az egész nagy díjba, ami ugye a kiszámíthatatlanságot maximálisan növeli, sokszor a teljesen váratlan eredményeket is, de hát kétségtelen, hogy olyan körülményekkel szembesülnek ilyenkor a pilóták, hogy akármekkora volánbűvészek is, mindannyian ugyancsak meg tudja őket tréfálni. Egy fölfestés, vagy egy 20 centivel lejjebb hajt a száraz kialakult sávról, mint kellene, és már is kukában van az autó, meg a jó eredmény, úgyhogy kétségtelen, hogy az esőverseny mindig jót tesz az izgalmaknak, és ezt abszolút hozta a 2021-es imolai nagydíj is.
Tovább soroljam az igazi pozitívumokat. Rendkívül szoros volt már az időmérőedzés is, Imolában is. Bevallom őszintén, egy picikét attól féltem, hogy itt a bahraini hétvége után a birodalom visszavág a Mercedes személyében, értem természetesen. És akkor itt minden visszakerül a régi kerékvágásba, mert ugye azt tudjuk, hogy Bahrainban az elmúlt években azért nem volt olyan rettenetesen domináns a Mercedes, és ezért féltem, hogy na akkor ezen a hétvégén visszakerül minden, plusz itt volt a 3 hét szokatlanul hosszú kihagyása az első, vagy a két verseny között, ami szintén a Mercedes malmára hajtotta a vizet, de nem, mondom a pozitívumokat, tehát rendkívül szoros szombati időmérő, parádésan izgalmas vasárnapi verseny, konzekvensen, és ez is már pozitív, konzekvensen fellépő FIA pályahatárokat illetően, és Nikita Mazepin befejezte élete első Forma 1-es versenyét megpördülés nélkül. Ezekről már mind sokkot kapott.
Ez megdobogtatta a szívedet, ez utóbbi?
Hát hallod, na mindegy, az orosz srácra majd, ha lesz időnk, még a végén kitérünk, de tényleg én komolyan mondom, azért amikor pénteken délelőtt bekapcsolod a tévét, és megnézed a pályára gördülő autókat, és kijön ez a szerencsétlen srác, és az rögtön a boxból kivezető körén, egy ilyen installációs körnek a végén megpördül, és jön ki a kavicságyból, majd az első szabad edzést is így keretbe foglalva, egy megpördüléssel fejezi.
A határokat. Ilyen tehát az igazi formány.
Igen, feszegeti.
A legideálisabb.
Feszegeti a határokat, és akkor az egészet keretbe foglalja az, hogy Günther Steiner lenyilatkozik egy olyat, hogy hát Nikita Mazepinnek végre tisztába kell lenni azzal a ténnyel és helyzettel, hogy ő nem egy Mercedes-t vezet, tehát hogy igenis ezt az autót ezt el lehet dobni. Na mindegy, jó, kiérzelődtük magunkat Nikita Mazepinen, a mezőny végéről térjünk a mezőny elejére és az izgalmakra. Hát figyelj, tényleg rendkívül izgalmas volt tényleg az egész hétvége. A három hét pihenőben természetesen senki sem ült a babérjain, mindenki azért kisebb-nagyobb újításokkal érkezett az erre a hétvégére. Csapattól függetlenül tényleg mindenki gőzerővel dolgozott a gyárakba. És mondom, tehát én azt hittem, hogy a Mercedesnek ez a három hét bőven elég lesz, hogy összevakarja magát annyira, hogy egy picikét komolyabb kihívója legyen a Red Bullnak. És nem valósult meg az, amitől tartottam egy kicsikét. Hát igen, hát az elmúlt hét évet mindig így volt, hogy hát, hogyha ha Mercedesnek van egy baló sikerült hétvégé, akkor a következő hétvégén jön a keserű ébredés a reménykedés után. De nem, tehát most már a második verseny, egy második külön karakterisztikájú versenypálya, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már tényleg ki lehet mondani, hogy a Red Bull lett az etalon.
Hát egész biztos, hogy így van, hogy őnekik valahogy úgy összeállt ez az idei autó, egy ilyen nagyon logikus tovább csiszolása a tavainak, ugye eleve nem építhettek új kocsit, de ők olyan jó formában fejezték be a 2020-as szezont, hogy voltak éppen csak át kellett menteni azt a lendületet az idei évre, és ez abszolút sikerült nekik. Ugye nem is nevezték át az autójukat, tehát ő 16B-vel versenyeznek szemben a Mercedes-szel, akik új nevet, tehát 12-essel mennek szemben a 11-essel a tavalyi világbajnok kocsijukkal. És hát tényleg ez a helyzet, azt kell mondjam, hála Istennek mindenféle elkötelezettség nélkül, egyszerűen csak amiatt, hogy végre verseny van, és ez annyira jót tesz a Forma 1-nek, hogy még akkor is, hogyha most jelenleg ugye úgy tűnik, hogy két szereplős a világbajnokság, de legalább ez a kettő szereplő megvan, és nem csapaton belül van a két szereplő, és hát igenis itt van az ideje, hogy a Hamilton is egy kicsit olyan értelemben próbáljon majd igyekezni, hogy nem fog elébe hullni valószínűleg ez a világbajnoki cím magától, ha egyáltalán ő lesz a győztes. Persze volt már ilyen helyzet, ugye azért emlékezhetünk, hogy 17-ben, 18-ban a Ferrari nagyon jó kezdett, és ugye akkor is mindenki abban bízott, hogy végre itt a Mercedes korszak vége. Hát ott mind a két esetben nagyjából a szezon kétharmadáig tartott a lendülete az olaszoknak. Meglátjuk, hogy a Red Bullnál hogy állnak hozzá. Tényleg nagyon sok függ attól, hogy azért a Mercedes mit fog még kitalálni a következő hetekben, hónapokban, mert biztos, hogy hihetetlenül elszántak, és mindenféle forrásuk és fegyverük megvan ahhoz, hogy ezt a kocsit még tovább tökéletesítsék. De hát azt is tudjuk, hogy minden korszak véget ér egyszer, tehát lehet, hogy ez az év lesz az, amikor már nem olyan meggyőző a Mercedes, sőt, fölényben sincs, és hát ennek folyománya lesz az, hogy akár elveszthetik a világbajnoki címet. Ott ugye viszont van egy olyan faktor, kettő dolog, hogy a Hamilton az már elképesztően ki van rafinálva, és nagyon jól vezet. A másik, amit már beszéltünk itt a verseny óta eltelt két napban, hogy olyan mázlia van, majdnem minden esetben, tehát ha csak a tavalyi évet veszed, amikor defektel is győzni tudott, vagy akár ez a mostani, amiről még majd biztos beszélünk, hogy pont akkor jött a piros zászló, amikor neki erre szinte megrendelésszerűen szüksége volt. Ugyanakkor meg ez is egy világbajnoknak szinte az ismérve, hogy a szerencse is mellette áll, mert ha pehes lenne, akkor nem lenne világbajnok.
És ki is tudja maxolni azt a szerencsét. Hát abszolút, tehát azért abszolút. Így van.
Mert onnan föl kellett azért jönni a nyolcadik helyről a másodiknak. Tehát ez igen. Lehet, hogy ha a Bottas kerül ugyanilyen helyzetbe, akkor befut ötödiknek, aztán csokkolom.
Hát vagy összeütközik egy Williams-szel.
Vagy még egy Williams, mert akkor a másik Williams már ki volt pakolva.
Igen, tehát azért lehet tekézni a Hamiltont, hogy ilyen mázista, olyan mázista, amolyan mázista, de én azt gondolom, nem, hogy ahogy...
Hát az már
ahogy
csak
a, bocsás, csak annyi, hogy ahogy az újraindítás után ő keresztül gázolt a mezőnyön, azt kell, hogy mondjam, hogy az egy hétszeres világbajnokhoz méltóan tette meg. Egy olyan autóval, ami nem annyira olyan überfasza, mint a tavalyi évben volt például, ami nem olyan, mert csak mondok egy példát, tehát hogy mennyire fölzárkózott most nem csak a Red Bull, hanem nagyjából az egész mezőny a Mercedesre. És ha már említettem a Bottast, ugye azt tudjuk, hogy a Bottas az a Szocsi pályán mindig azért meg szokta közelíteni, sőt esetenként túl is növi a csapattársát a Hamilton. Valamit azt a pályát, hogy jobban tudja, mint a Hamilton, és például tavaly amikor ott úgy nagyon-nagyon tudta azt, hogy na most akkor ez a hétvége az enyém lehet, és egy picikét most is elbaltázta ott az időmérő edzést, akkor ugye ott akkor kapott egy 6/10-et, ugyanazt a 6/10-et nagyjából most is egy elbaltázott időmérő után megkapta itt is, mert kétszer nagyot hibázott a gyors körébe, de akkor tavaly Szocsiba csak a 3. helyre esett vissza, most meg a 8. De akartál még valamit mondani, ne haragudj, csak beléd folytottam a szót.
Ja, csak azt akartam mondani erről az egész szerencse, bal szerencse dologról, hogy ez voltak éppen igazából csak egy lábjegyzet a teljesítményhez. Minden egyéb sokkal fontosabb, tehát az ő vezetési képességei, tehetsége, elszántsága, rutinja, és 36 évesen is az a pokoli gyorsaság, ami megvan benne. Ez a 95% és mondjuk 5% legfeljebb a adódó alkalommal, vagy szükséges alkalommal a szerencse, ami szintén mellette van, mert alig-alig tudunk, vagy most így kapásból, hát nyilván egy pár helyzetben volt, már ő is basszerencsés, meg robbant le az autó, meg gyulladt ki, meg hasonlók, de ez mondjuk biztos, hogy nem annyira jellemző az ő karrierjére, azoknak a számoknak a fényében, amiket ismerünk.
És igazából, ha még maradunk magát a futam izgalmait magasztaló jelzőknél, azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért ebben az évben ugye még csak 2 verseny ment le. És biztos, hogy jönnek majd, lesznek olyan versenyhétvégek, amelyek van klasszikus dögunalmas Forma 1-es versenyek lesznek, ahol igazából nem nagyon fog minden történni. Már csak arra gondolok, hogy nem sokára Barcelonában fog ellátogatni a mezőny. Az egy 2 kávés kiállós egy verseny lesz.
Hát, vagy egy olyan monakói verseny is, ahol beáll az első 2, és végig vonatoznak 78 kört, úgyhogy az is tudunalmas lenni Monakóban, mert aztán ott, ha valaki nem akar elengedni bárkit, vagy nincs olyan lehetősége, hogy befurakodjon, aztán legfeljebb koccannak. Azért aludtunk már monakói futamon is.
Hajjaj. Hát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ideig ebbe az első 2 versenybe, hogyha röviden lehetne jellemezni, tulajdonképpen belekerült minden, mint ami a tavalyi évben az elmaradt, vagy kimaradt. Tehát mint az előző évadból kimaradt részek, azok úgy most így hála jó Istennek visszajönnek. Mert az is például mennyire, tehát hogyha megnézed magát az időmérő edzésnek a végeredményét, az is mennyire furcsán hangzik most az ember szájából, hogy tulajdonképpen Lewis Hamilton szerezte meg a pole pozíciót. Ránézel a papírra, igen. Hamilton, Perez, Verstappen, tehát Mercedes, Red Bull,
persze.
És viszont, hogyha megnézed magát a történéseket, akkor viszont azt kell, hogy mondod, hogy meglepetés volt ez a Lewis Hamilton pole pozíció, mert igazából egész hétvégén Verstappennek állt a zászló. Perez óriásit ment egyébként a második helyen, tehát ő már bebizonyította azt, hogy hát tulajdonképpen ezért kellett lecserélni az Albont, tehát egy ilyen versenyzőre. És ha már a cseréknél tartunk, azért Valtterinek is azért gyorsan össze kell kapnia magát, mert lehet, hogy aztán Toto Wolff is oda megy Helmut Márkóhoz, és megkezdi, te figyelj már Helmut, neked azért van tapasztalat itt az évközi cserébe, te ezt hogy szoktad tálalni a pilótáknak, tehát itt azért még várható még elég sok minden, de csak hogy még az időmérőnek az eredményénél maradjunk egy kicsikét, Lando Norris parádés a McLarennel, egész hétvégén fickánkozott, nagyon-nagyon ügyes volt, és tulajdonképpen, ha egy 20 centim múlott neki az, hogy nem szerzi meg élete legjobb eredményét, de hát ez a 20 centi ez most benne volt, és most konzekvensen és azonnal az FIA alkalmazta a szankciókat, a pályahatárokat illetően. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy egy kicsikét azért kedveskedjek neked is, hiszen te, mint a magyarországi Ferrari rajongóknak a bíborosa. Jó volt a Ferrari?
Azt kell, jó volt, és hát jó, szóval inkább az, hogy sokkal jobb, mint amit vártunk, és ezt is most nem győzik hangsúlyozni, hogy szinte saját magukat is meglepték, mint ahogy egy és 2 évvel korábban azzal lepték meg saját magukat, hogy sokkal rosszabbak, mint amit vártak. Most ez a visszájára fordult, de még a Norrishoz egy pillanatra visszatérve az ő eredményében, ami amúgy tényleg szenzációs, és én is örültem volna, amit tömén tud második maradni, hogy viszont neki szintén segített a piros zászló, mert ő akkor le volt maradva a Leclerc mögött, és valószínűleg egy egész más eredmény születik akkor, hogyha nincs a piros zászló.
Igen.
Hát ilyen meg nincs, hogy ha nem lett volna ez, akkor mi lett volna, ha. Ez lett, de kétségtelen, hogy a piros zászló akármennyire is piros a Ferrari ellen lengett most ezúttal.
És akkor még gyorsan még az időmérő eredményéről annyi pozitívumot, hogyha pozitívumokat kell még kiemelni, hogy viszont George Russell 12. hely önerőből száraz körülmények között egy Williams-el, nem rossz, sőt kimondottan parádés eredmény. Viszont, de hogyha valaki... Parancsolj!
A Lafitte is jól ment ahhoz képest.
Igen. És ha viszont, hogyha egy picikét valakiket meg kell dorgálni, vagy nem is megdorgálni, mert ugye még azért nem nagyon dorgálnám meg, de azért fölkaptam a szememet azon, hogy Alonso simán kikapott az Okontól, és a Vettel megint simán kikapott a Strolltól.
Hát sajnos igen. És igazából akármennyire is nagyon dicsértük, és tényleg szenzációsan ment az edzésen a Perez, ott például ugye a Christian Horner egy kicsit azért odaszúrt a Verstappennek, hogy rá nem jellemző hibák sorozatát követte el, de hát a versenyen meg szegény Perez teljesen szétesett, tehát ott nem tudom, hogy mi történt vele az első bukta után, valahogy nem tudta összekapni magát, és hát eléggé amatőr hibákat vétett. Vagy túlerőltette, vagy tényleg már nem tudott fejben koncentrálni, mert azért ennél ő sokkal jobb szokott lenni, és a Pereznek is ráadásul ez szokott lenni az erőssége, hogyha visszaesik, hiszen hát utolsó helyről nyerte meg az első futamát tavaly. Tehát ő neki ponttól szokott lenni a jellemzője, hogyha így bármilyen okok miatt hátra kerül, akkor összeszorítja a fogát, és jön előre, mint a bulldog. Itt meg jött előre, aztán megint pördült egyet, jött előre, akkor megint szélesen vették kanyar, tehát így nem lehet azért. Főleg egy ilyen autóval a kezei között, tehát simán lehetett volna, ha úgy veszük, ő is második tényleg, egy Red Bull 1-2 ebben benne lehetett volna.
Hogy egy klasszikust idézek a kérdésedre, hogy miért volt ennyire szétesve a Perez, Mónika idegállapotban voltam, talán lehet, hogy az első hiba hozta utána a másikat. Meg azért, hogyha... Na jó, tudod mit? Most már kezdünk azért tényleg rendesen elidőzni a futamnál, viszont ugye az előbb kielemeztük az időmérőnek az eredményeit. Én azt mondom, hogy menjünk el egyet, zenéljünk itt a Max Rádióba egyet, akik a podcastot hallják, azoknak értelemszerűen az kimarad. Tehát zenéljünk egyet, és akkor a zene után visszajövünk, és akkor szépen akkor többiről hegyire átbeszéljük ezt a versenyt, mert tényleg annyi minden történt, hogy van róla mit beszélni. És már vissza is tértünk. Karesz, ez az utolsó dal, ez hogy tetszett neked?
Ez az egyik kedvencem.
Na, látod, tudtam.
Olyan ritkán hallom, hogy most se hallottam.
Hogy ezért is tettem be. Szóval, ahogy mondtam már a zene előtt, akkor most egy huszárvágással akkor tényleg átugorjuk. Amúgy egyébként tényleg nagyon izgalmas és fordulatos időmérőedzést, mert a futam az ettől sokkal-sokkal izgalmasabb volt, ugyanis a rajt előtt, azt hiszem talán egy fél órával megérkezett az égi áldás, és rettenetesen eláztatta a pályát, az eső szemerkélésre váltott és csendesült, mikor már a rajt pillanata eljött. Estek keltek a versenyzők, lett káosz, és borult minden. Hát már a rajtrács a felvezető körön például az Alonso eldobta a vasat.
Szegény Alonso, igen. Ez kísértetésen emlékeztetett a 91-es futamra, amikor a Ferrari hullottak el a felvezető körben, legalábbis Prost.
Hát most a felvezető kör már a Leclerc dobta el a vasat, tehát...
Hát igen, azért mondom, hogy azért semmiség. Így ez a dramaturgiailag ez a legideálisabb helyzet, hogy esett egy nagy eső, még egy picit szemerkél, a fene se tudja, hogy mi lesz. Ez az Imola egy dimbes, dombos pálya, az egyik részen összegyűlik a víz, és tócsákban áll, a másik helyről már lefolyt, ugye, mert magasabban van, az majd föl fog száradni nagyon hamar, de hát egy ilyen totál kiszámíthatatlan ringlispill az egész, és hát ez az, ami megadta az egész futam savaborsát.
Plusz, hogyha már a fűszereknél tartunk, a savaborsát még a sóderágyak is megadták, hiszen szedtek áldozatokat, nem csak a Hamilton személyébe, azért mások is azért rengeteg időt veszítettek azzal, hogy hibáztak. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy most egy kicsikét áskálódnom kellene a modern Forma 1-es pályák ellen, akkor most megint behúzhatunk egy strigulát a klasszikus versenypályáknak a javára.
Bizony, és ráadásul be lehet ragadni a homokba, meg a sóderba.
Így van, be lehet ragadni, vagy legalábbis sok időt veszítve lehet kijutni onnan.
Sok időt, meg mire lepucolod utána a gumit, hogyha visszajöttél a pályára, az két kör.
Így van.
Ha és, talán.
És és még egy strigulát húzzunk be oda, és lehet, hogy ezen mondjuk a Libertynek érdemes lenne elgondolkoznia, hogy olyan pályákra vinni el a Forma 1-et, ahol előtte nem történt éveken át masszív adatgyűjtés. Tehát ugye, mert Imolából ugye tavaly össze megérkeztek, és semmi adatuk nem volt. És csak arra tudtak támaszkodni, ami tavaly volt. Na most például mondjuk elmennek egy Barcelonába, kennek, vágnak mindent, mert 30 éve ott mennek, vagy egy Hungaroringen, vagy bármi. Most nyilván persze a Hungaroring ellen is beszél az ember ezzel, de például ez nem biztos, hogy egy hülyeség lenne, hogy azt mondani, hogy megtartani úgymond egy ilyen, ha már a fociba kitört ez a botrány, hogy ilyen szuperligát, ilyen szuperpályákkal, ilyen klasszikusokkal, és akkor ilyen beugró versenyekkel együtt, mert azért ez is így meg tudja bolondítani az erőviszonyokat, és nekünk is azért sokkal több izgalmat tudna adni. Mindegy, meglátjuk jövőre, például jön Miami, majd meglátjuk, hogy hogy változik.
Mint klasszikus pálya.
Így, hát igen. De térjünk vissza a versenyre. Jött az eső, már a felvezető körbe káosz, és aztán pedig jött a rajt. Hát Verstappen lerajtolta az egész mezőnyt, harmadik helyről rögtön az érre állt, és egy olyan tökös, azt kell mondani, hogy olyan tökös előzést hajtott végre ott az első kanyarnál, hogy ha nagyon epés akarok lenni, akkor tulajdonképpen Lewis Hamiltonnal megéreztette azt, hogy mit éreztetett Nico Rosberg a pályafutása során párszor Lewis Hamilton ellen, mert hát ahogy ő terelte ki annó a Rosberget, könyörtelenül kiterelte őt is a pályára. Hamar a másik végére került annak a bizonyos szerszámnak a Hamilton.
De hát ez óhatatlanul eljön minden nagypilóta esetében, mikor fiatal, vad, szuper tehetségként ő a vadóc még a pályán, és ott van egy generációval idősebb nála, aki már gyakorlatilag mindent megnyert, a kis ujjában van az egész Forma 1. Lehet, hogy már nem is olyan nagyon gyors, de megvan benne az a kellő bölcsesség, vagy mértéktartás is, hogy tudja, hogy nem az első kanyarba dől el egy futam. De hát ugye ennek voltak nagy klasszikusai, a már idősebb Lauda, az idősebb Prost, akik hagyták, hogy az ifjúság kitombolja magát a verseny első felében, aztán lehet, hogy elhullanak majd valamikor később a széthajtott kocsival, vagy hibáznak, aztán ők nyernek. Verstappennél azért most már az a helyzet, hogy ugye már az első győzelme is, amit ugye a legelső Red Bullos versenyén ért el, az is már 5 éve volt, tehát őróla már egyszerűen nem lehet azt kijelenteni, hogy egy zöldfülű vagy tapasztalatlan, és ugyanakkor még tényleg mindig baromi fiatal, és ott van benne az a harapni vágyás, hiszen ugye ő még nem volt világbajnok, itt van 11 futamot nyert már, ami azért nem kevés, úgyhogy lassacskán ideje lesz, hogy azt a bizonyos VB címet is behúzza, noha már nem lesz belőle a Forma 1 történetének legfiatalabb világbajnoka, de megmarad legfiatalabb első győztesnek.
Igen, tehát azért az elég érdekes anomália így, hogy a fiatal kora ellenére Max Verstappen már rutinos rókának lehet nevezni igazából a Forma 1-be, és tényleg nagyon higgadtan éreztem, hogy itt valami csat lesz, azt tudtam, hogy ha arra kerül a helyzet, akkor aki először visszavez, az úgyis a Hamilton lesz, de mert annak azért csak több esze van, de így is azért azt mondom, hogy a lehető legtökösebben oldotta meg a rajtnál az első kanyarba történteket a Verstappen, utána szépen akkor csordogált a versenyen maga medrében, estek keltek a versenyzők, pörögtek, csúsztak, sóderágy, hát Sainz is hányszor ment a sóderágyba, és mégis közben el tudott, mindig annyi előnyt épített ki, hát mint a kőműves kelemet, amit napjól felépített, azt éjszaka.
Igen.
Ugye le?
Hát ő volt a Perez 2 most.
Igen. Egyébként azért csak, ha már a műsor elejét kezdtük Nikita Mazepinnak az ekézésével, azért a Mazepinről sok visszajátszást nem nagyon láttam, hogy azért tett volna bármit, úgyhogy így akkor így próbálom akkor az objektivitás és a korrektség jegyében akkor őt megvédeni. Na de térjünk vissza, a 31. körbe, már addig is azért rengeteg minden dolog történt, a sok előzéssel, helycserékkel, stb. Apropó McLarennél is milyen hamar felismerték és jól ismerték föl, hogyha egyáltalán akarnak valamit csinálni, akkor muszáj lesz akkor Ricardot és Norrist felcserélni, ugyanis Norris ugye kapott egy büntetést, és ugye így a hetedik helyről kellett neki indulni, és ráadásul két pozíciót ő veszett is az első kanyarokba, és úgy jött vissza. úgyhogy ott az egy jó helyzet felismerés volt, de a lényeg, hogy történik, megy a futam, és jött a 31. kör, Hamilton megcsúszik egy kis vizes aszfaltrészen, jön a sóderágy, azon átszánkázik, gumifal, és nem fér el előtte. Tolatás, stb. Egyébként sokan itt már a verseny után már láttam itt a fotel szakértők és szabályértők és szabályalkalmazóknak az agymenéseit, akiknek főleg általában ilyen kóros Hamilton fóbiájuk van, hogy az a tolatás az nem volt szabályos. Hát viszont most Michael Mézi elmagyarázta, hogy ez bizony ebben az esetben ez szabályos volt.
Mi más tudna csinálni, ugye? Nem tud átugrani azon a falon, vagy gumihelyen.
Hát így van, ugye? így van. És lényeg, hogy még föl se ocsottunk abból, hogy a Hamilton éppen kikecmereg a sóderágy és a gumifal fogságából, és rengeteg pozíciót, talán aztán a 9. helyre jött vissza. Amikor is, ha már esekelek versenyzők, Valtteri Bottas összeakad George Russell-al, tehát Valtteri Bottas ugye azért, tegyük hozzá azért a történelmi hűség kedvéért, ő a Mercedes alkalmazottja, George Russell pedig a Williams alkalmazottja, a Mercedes az a mezőny egyik legjobb autója, a Williams a mezőny végénnek az egyik autója, és nem azért akadtak össze, mert a Bottas előzte a jobb autóval a gyengébb autóval, hanem pont fordítva.
Nem lekörözés volt,
úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ugye tavaly török nagydíjon is azért bugocsiga módjára viselkedett a Bottas. Ezen ismét egy csúszós, vizes körülmény megint nem igazán ment a finn fiúnak, úgyhogy nem szerzett túl sok pontot. Na de a lényeg, Bottas és Russell összeakad, te hogy láttad?
Hát igazából csak úgy, mint mindenki, mert pont erről a jelenetről igazából lemaradt a kamera, ugye ilyen mindenféle fél bevágások voltak. Hát most én kénytelen vagyok arra hagyatkozni, ami végül is ugye egy nappal később kiderült, miután mindenki jó megszitt a szegény Russellt, akkor ugye elismerte, hogy ő hibázott volna, de erre mondtam, amikor tegnap erről beszélgettünk, hogy erre a legjobb szó a racing incident, vagy nem tudom, mi más lehet, hogy valószínű mind a kettő benne volt. Tehát meg is ijedhettek egymástól, csúszott is a pálya, mentek 300, nem tudom én mennyivel. Tehát ilyenkor, hogyha két autó nagyon közel kerül egymáshoz, borzasztó nagy a veszélye annak, hogy összemennek, és ekkora sebességnél pedig tud korrigálni, meg semmi egyébre nincs. Ugye ilyenkor mindig az a rémes, amikor oda vetődik a kamera, amikor nem élesbe adják az egészet, és csak azt látod, hogy az egész pálya tele van romokkal, meg valahol ott a messzeségben két olyan összegyűrődött kocsi hever, mint hogyha egy ilyen maradék csokoládépapírnak a sztanióját úgy éppen dobnád ki a szemétbe, tehát és füstölnek, és hát ez a hihetetlen a mai Forma 1-ben, és hál' Isten, hogy így van, hogy egy ilyen becsapódásnál ezek az autók szinte 100% biztonsággal megvédik a pilótát, úgyhogy még csak különösebben meg se zakkannak, tehát kiszáll belőle is. Tovább sétál. Tehát azért ez 20, 30, 40 sok-sok évvel ezelőtt vagy halál, vagy hosszas-hosszas kórházi ápolás, tolószék, meg mankók. Itt meg odaszalad, megkapogatja a sisakját, maximum, hát tényleg az adrenalin az fölugrik bennük, ami amúgy sincs alacsony szinten egy ilyen futamon.
Igen, azt lehetett látni, hogy nem azért ment oda megkérdezni, hogy hogy vagy, kedves versenyzőtársam, örülök neki, hogy épségben, egészségben megúsztod ezt a balesetet. Biztos, hogy nem ezt mondta neki.
Egy teát. Ja, hát igazából szerintem ott a Russell azzal szúrta el leginkább, mert ugye aztán ez jött át mindenhonnan, hogy kvázi ő nem úgy viselkedett, ahogy elvárható egy Mercedes junior pilótától, aki voltak éppen a Bottas helyének a nagyon erős várományosa.
Várjál, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Menjünk már végig kronológiai sorrendbe, mert nem, a verseny után ez szolgáltatja számomra a legérdekesebb, és itt most tényleg az irónia szintjén mondom, és a legviccesebb fordulatokat. Tehát ugye megtörtént maga a baleset, amiben egyébként osztom a véleményedet, tehát ha nagyon azt kell mondom, akkor 60% Russell. Nem, 50-50, mert a Bottas is azért húzódott lefele, de azért hagyott még helyet a Russellnek. A Russell meg lehet, hogy egy picikét jobban, jobbra rántott, húzta az autót, amivel egy picikét ugye a fűre került, lehetett is hallani, hogy akkor ugye kipörög a hátsó kerék, ez okozta, tehát 50-50, azt kell, hogy mondjam, normál versenybaleset, bármennyire szeretné a Russell, hogy ráhúzzák a vizes lepedőt, a másikra, mint hogy a Bottas is szeretné, hogy ráhúzzák a vizes lepedőt az utódjára. De ami számomra érdekes volt, ugye kiszállnak az autóból, ugye Russell oda megy, elmondja a magáét, megvédi magát egy nemzetközi kézjelzéssel, Bottas is elmondja ezzel egy rövides, finnes tőmondatba a véleményét, a Russell véleményét illetően, majd utána ugye elmennek nyilatkozni a versenyzők, dolgozik még bennük az adrenalin, és a Russell továbbra is pufog, durrog, nyilván a Bottas is elmondja, hogy nem én vagyok a hülye, ő a hülye, meg akar ölni, tatarattarattarattara, és utána jön a legédesebb, megszólal a nagyvezér, Toto Wolff, és onnantól mindenki behúzza fülét, farkát.
Hát ő a tanító bácsi, és hogyha napközibe verekednek, akkor neki igazságot kell tenni. És hát ugye ráadásul ugye ő ebbe a helyzetbe találta magát, hogy gyakorlatilag két pilótájáról van szó, az egyik, akinek nagyon billeg a léc, hogy mikor fogják már fenébe rúgni és elküldeni valami a Williamshez mondjuk vissza, honnan jött, és itt van ez a szuper tehetséges fiatal, aki ugye ráadásul már ült is Mercedesbe és bizonyított, és pont ezt a Bottast verte le nagyon csúnyán, vagy ugye a Bahrainban, de hát most azért mégiscsak valami kis rossz fát tett a tűzre, és nem is, tényleg nem a balesettel feltétlenül, hanem az utána való viselkedésével.
Eleve ott kezdődik az egész dolog, hogy Valtterinek már csak azért is illene egy kicsikét azért csöndben maradnia ebben a helyzetben, mert azért a lényegi része, a gerince ennek a problémának ott kezdődik, hogy egy Mercedes-szel kellett védekeznie egy Williams ellen, amit egyébként a Wolff is megjegyzett egy nyilatkozatában, hogy hogy Valtterinek nem is kellett volna ott lennie. Nagyon rossz ment ez a futamon, nem volt gyors. Tehát ennyi. És azt mondja utána, hogy nem alakult jól a versenye, visszafelé halad, visszafelé lépked, nem előre. Na hát itt azért ez egy érdekes, hát
ez egy érdekes pirongatása javából.
Igen. És akkor utána azért ugye a Russellra is azért odapirít azért a Toto. Hát ez a mondat az, hogy Russell nem gondolkozik, hogy egy Merci ellen teszi ezt a manővert. Igen. Tehát az, és akkor utána...
Nagyon mélyen magába kell szállnia.
Igen. És akkor utána jött egy ilyen nyilatkozat, amit nagyjából úgy tudok értelmezni, hogy röviden tömören összefoglalva, hogy George Russell elnyilatkozta azt, hogy úgy döntöttek, hogy úgy fogok dönteni, hogy nagyon gyorsan bocsánatot kérek. Szenzációs volt.
Hát megértette az üzenetet, vagy meg is mondták neki tényleg kerekperec, hogy itt most valamit kell kommunikálni, édes barátom, mert akkor leszel egy kicsivel jobb fiú. És ha azt akarod, hogy még szóba álljunk veled.
Gondolkozzunk el egy kicsikét hosszú távon, és teoretikus úton induljunk el. Kíváncsi vagyok, hogy neked erről mi a véleményed. Az ugye most már tisztán látszik, hogy egy szinten van a Red Bull és a Mercedes. Nagyon-nagyon sokat fog számítani az, hogy a második számú pilóta az mennyire lesz ponterős, mennyire lesz megbízható. Egyébként Bottasnak továbbra is az a szerencséje, hogy a Perez eddig esett kelt, de nem sokáig lesz ez így. Tehát a Pereznek is össze fog jönni egy hibátlan verseny hétvége, és a látottak alapján bátran kimerem jelenteni azt, hogy a Perez simán a Bottas előtt van. Uh-huh. Na most gondolkozzunk egy kicsikét teoretikus úton. Elképzelhetőnek tartod azt, mert a Red Bull ezt hamar felismerte és lépett már tavaly, hogy itt máshogy nincs, tehát máshogy nem tudjuk megfogni a Mercedes, csak akkor, hogyha ha fogóba fogjuk őket, és két oldalról támadjuk őket. Taktikailag is így több mozgásterünk van, és be tudjuk kényszeríteni egy nem igazán komfortos helyzetbe a Mercedes-t, amit ideig az elmúlt hét évben nem érzett. Elképzelheted azt, hogy valamikor ott úgy mondjuk ott a szezon közepe felé, a nyári szünetnél, mert ugye a Red Bullnál általában akkor szoktak jönni Igen. A nyári szünetkor szoktak jönni ugye az akkor jön az átigazolás szezon, hogy ha már focis jelzőt elmitettem az előbb. Elképzelhetőnek tartod azt, hogyha komolyan fönnáll a veszélye annak, és tényleg összejönnek a hibátlan versenyhétvégék Pereznek. Esetleg Toto Wolff felhívja Helmut Márkot, és megkér vezetői tapasztalatokat arról, hogy kell végigcsinálni egy versenyző cserét?
Nem nagyon, igazából. Legalábbis az, hogy felhívná, az biztos nem, mert azért a Toto Wolffnak is van olyan egója, hogy nem egy...
Hát, tudod, hogy megoldod.
Persze, hogy tudom. Hát fenne tudja, hogy a Mercedesnek ebbe a nagyon finom, kicsit ilyen urifiúnak tetsző, németes, hogy mi minden részletre odafigyelünk, minden szabályt betartunk. Tehát ott valami olyan borzasztóan gyengén kéne a Bottasnak teljesíteni a következő néhány futamon, vagy mondjuk nyárik, ha ezt vesszük, hogy ez egy ilyen döntés megérlelődjön, és azt végbe is vigyék, hogy én erre kevés esélyt látok, de az, hogy a Bottasnak ez az utolsó éve a csapatnál, arra szinte biztos csak mernék akár fogadni is, mert hát egyszerűen nekik tovább kell lépni. Itt van a Hamilton is, jövőre már 37 éves lesz, ki tudja, hogy meddig van még kedve versenyezni, vagy elfoglalják egyéb politikai és divattervezői feladatai. Egy idő után tényleg az van, hogy hát most, amikor mindent megnyertél, vagy nehogy Isten megnyeri a rekordszámú világbajnoki címet, hát gyakorlatilag befejezte a küldetését, és nekik kell majd egy új ember, és talán jót tenne egy Russellnak, hogyha még egy vagy két évet, tehát a Hamilton mellett tudna eltölteni nevelődés, meg kifejlődés céljából, míg az látható, hát, hogy a Bottas az nem mozdul sem erre. Hát, vagy egy kicsit már inkább hátra, mert nyilván ő is annyira frusztrált, és annyira be van tolva, hogy majd mit fog megint elrontani, hogy ő benne nincs meg ez a killer instinct, és nincs meg az a magabiztosság, ami egy Forma 1 pilótának elengedhetetlenül szükséges a sikerhez. Hát, amióta ő beült a Mercedesbe, és ugye viszonylag jól teljesített az első évében, voltaképpen ugyanazt hozza minden évbe, mindig van 2-3-4 pólja, és általában nyer 2 futamot. És ennyi. És akkor vagy ez elég egy VB ezüsthöz, jó esetben, ha nem, akkor ugye ezt is beszéltük valamelyik nap, akkor tavaly előtt, vagy mikor volt mindössze 5. a világbajnokságban.
Sőt, de konstruktőriben megszerezték a bajnoki címet is igazából, hogyha azt, ha Wolff szemszögéből nézed, akkor végül is harmónia van, mert mondjuk a Rosberggel nem volt harmónia a csapatban, viszont jó, hát ez nem annyira ügyes, nem nyer annyit, de viszont nyugi van. És megvan mellett a bajnoki cím.
És győznek, de abban a pillanatban, amikor már ez nem lesz meg, tehát hogy nem lesz automatikus a VB cím, és kell hozzá valóban egy olyan plusz erő, vagy plusz motiváció a második pilótából, ami már a Bottasban nincsen meg, mert ő már szerintem saját magáról se képzeli azt, hogy majd megveri a Hamiltont egyszer.
Dehogy nem.
Mert a Rosberg még talán tényleg összeszorított foggal, meg némi mázlival, de 16-ban ő egy nagyon jó szezon produkált.
Szerintem ő még mindig elhiszi. Tehát én azt gondolom, hogy neki van egy ilyen Coulthard Barrichello szindrómája, hogy télen elhiszi, és nem képes belőle felébredni, és ha felébred, akkor utána azok hibára halmaz. Szerintem a Red Bull ebből a szempontból viszont okosabban menedzseli úgymond a két pilótát, hogy a Perez is tudja azt, hogy hol a helye, míg a Valtterinek nem mondják meg kerek Perez, hogy figyelj Valtteri, neked itt a helyed, neked ez a dolgod, neked ezt kell csinálni. Mindenki tudja és látja, hogy miről van szó, de kimondva kerek Perec nincsen, mert hogyha ki lenne mondva, és tudatosítva lenne a Bottasba az, hogy na figyelj öreg, akkor neked az a dolgot, hogy P2, de nekem beton biztosan behozzad, mert nekünk a konstruktőri kell. Én ezért kérdeztem, hogy ha Pereznek először összejön, tényleg összeáll a hétvége, kvalifikációba is a Bottas elé fog menni, versenybe is a Bottas elé fog végezni. És így eltelik egy verseny, majd eltelik 3, majd eltelik 5, és mondjuk Hamiltonnak bejön mondjuk csak egy olyan hétvége, ami mondjuk nem úgy sikerül, mondjuk nem menti meg egy piros zászló, tök mindegy, bármi, mert azért a Hamiltonnak is itt azért illik majd nyélen menni, és azért lehet, hogy azért akármennyire nyélen kell menni, a hiba azért ilyen esetben azért csak azért jobban beszokott csúszni, becsúszott a Verstappennél is, tök mindegy. Tehát én ezért mondom, hogy ha nagyon szétnyílik az olló a Red Bull és a Mercedes között, most először jönnek az ilyen kis megfedések, amit az előbb beidéztem a Wolfra, hogy hát ez most nem volt elég jó, most visszafelé halad, akkor utána jönnek majd a keményebb odaszólások, hogy azonnali javulást várunk el Valtteritől, és de beszéltem
meg vele. Meg kell dolgozzon az... új szerződésért. Az ilyeneket már mondott korábban is,
igen,
meg
igen.
Ugye hát
igen,
megalázta igen. Azzal, hogy,
hogy Sainz segédnek
mondta. Hát tudod, két évvel, amikor Sainz segédnek nevezte, tehát azon ugye teljesen besértődött szegény Bottas. Pedig akkor kellett rádöbbennie, hogy lehet, hogy ezt ilyen freudi elszólásként mondta a Toto Wolff, és utána ugye nem győzött bocsánatot kérni, de ez az igazság, tehát ez van a fejében mindenkinek, hogy ő egy pontosan, legjobb esetben szány segéd.
De pontosan ez azért van, pontosan azért van, mert nincs neki kerekperec megmondva, hogy figyelj öreg, ő a 7-szeres világbajnok, ő a sztárpilótánk, ő jobb pilóta nálad, és nézd meg, hogy hozza, és erre a Hamilton egyébként rendszeresen rá is bizonyít, hogy szorult helyzetből végiggázolva a mezőnyön jön. Míg ellenben egy olyan helyzetben, hogyha valami szorult helyzet van, akkor egy Bottas összeakad egy Williams-szel. Tehát ja. nincsen lefektetve kerekperec a Bottasnak az, hogy hol a helyed. Nem tudja, hogy hol a helye, ezért sértődik meg egy szánsegéd izé alatt, és én kérdeztem, hogy valószínűsíthetőnek, vagy valóságosnak tűnhet-e az, hogy mondjuk, ha nagyon szétnyílik az olló, akkor azt mondják akkor nyáron a nyári szünetben, hogy oké, Valtteri, köszönjük szépen, de a cél szentesíti az eszközt, lásd Red Bull, nekünk előre kell haladni, köszönjük szépen, látjuk, hogy egy picikét elfáradtál, egy picikét szedd össze a gondolataidat, cseréljetek helyet George-al. És gyere, George, mert nekünk most szükségünk van egy pont erősebb pilótára. És akkor George-nak elmondják, 20 akárhány éves, meg is ért, hogy figyelj, George, gyere, nézd, tanulj, maradj nyugton, el fog jönni
ez a legfontosabb.
Mert egyébként, hogyha meg George ott marad, ahol van, és Valtteri csak megrovásokat kap szóban, akkor elérkezhet az a pillanat is, amikor azt mondja mondjuk egy kívülálló csapat, amit már egyébként Zac Brown picikét úgy vizionálni próbál, hogy azt mondja, hogy akkor a Red Bull pedig lehet, hogy azt mondja, hogy tudod mit, Russell, gyere ide hozzánk, ott csak hitegetnek, szopatnak téged, úgyse lesz ott neked helyed, gyere ide hozzánk, és hopp, már is ugrott az A-terv a Mercedesnél.
Hát, figyelj, voltak éppen minden elképzelhető. Tényleg az a nagy kérdés, hogy erre mennyire lesznek rászorítva, mennyire fog a Bottas egy kicsit jobban, mennyire fogja jobban állni a sarat, mint ezen az első két futamon, mert hát alapvetően tragikusan teljesített. És hát, hogy belemernek-e vágni egy ilyen kalandba, mert ugye azért van ennek némi, hogy hívják, a fenyegető része is, hogy a Hamiltont mennyire zavarja, meg mennyire akarja ő egy fiatal újdondásztod a maga mellé. De hát voltak éppen, az én számomra egy nagyon érdekes verziója lenne az év második felének, ha így alakulna, mondjuk fejleten örülnék neki, legalábbis Russell szempontjából. Hát szegény Bottas pedig ugye bebizonyította, hogy mire képes. Tehát ott már nem nagyon vannak kérdőjelek az ő voltak éppen jövőjével kapcsolatban, mert...
Csak a jelenével.
Hát igen.
Másokról is az esen egy pár szó. Ugye azért Lando Norris is azért nagyon-nagyon jól ment, és ha a középmezőt nézzük, ahol szintén nagyon-nagyon komoly csaták vannak, én várok már egy olyan verseny hétvégét, amikor az Alfa Taurinál sem történik semmi, mert ugye az időmérőedzésen Cunoda egyből lezúzta az autót, tehát akkor ő ment a mezőny végére. A versenyen Gaslyék eltaktikázták magukat, és rossz gumival indultak, ami menet közben bizonyosodott, hogy ez rossz gumi volt. Onnan azért ő azért elég szépet mentett ettől függetlenül. Kíváncsi vagyok azért is egy hibátlan verseny hétvégére, hogy nagyjából hol áll ez az Alfa Tauri, mert én azt látom most így az elmúlt két verseny alapján, hogy a McLaren az most fixen harmadik, nagyon-nagyon ott van a sarkában a Ferrari, de ezt az Alfa Taurit nem tudom hova tenni,
igen,
hogy most akkor ő itt a Ferrarival van inkább egy ligába, vagy a McLarennel van inkább egy ligába, vagy akár a McLaren előtt tartózkodhat.
Hát nagyon jók, tehát főleg a Gasly az teljesen meg van tátosodva, és kifejezetten jó pilótának tartom, és ügyes. Erről most nem tehetett, hogy őt ilyen helyzetbe hozta a csapat döntés a gumival kapcsolatban. És hát aki még nekem egy kicsit meglepetés, így az utóbbi néhány futam, már a tavalyi évet is idevéve, az a Stroll, hogy mennyit fejlődött.
Igen.
Mert amikor igen, ő bekerült az egész Forma 1-be, a Williams-et annak idején, hát ilyen gazdag papa hülye gyerekének volt beállítva, majdnem ilyen Mazepin szinten volt, kicsit talán kevésbé nagy volt az arca, de kifejezetten jó versenyeket produkál, és az, hogy a négyszeres világbajnok csapattársát, erről ugye sok mindent lehet mondani, hogy még szokja az autót, a Fettel, meg stb. De hát egy világklasszisnak pont az az ismérve, hogy beül bármilyen autóba, és szinte azonnal jó. Tehát most erre mit lehet mondani?
Hát erre azt lehet mondani, hogyha az ember nagyon polkorrekt akar lenni, akkor azt mondom, hogy amit az előző versenyen is mondtam, hogy Sainznak, Sainznak, Ricardónak és Vettelnek adjunk 5 versenyhétvégét, hogy beleszokjanak, mert tényleg most nem nagyon volt tesztelési lehetőségük, hogy hozzászokjanak az autóhoz, stb. Adjunk 5 versenyhétvégét a polkorrektség kedvéért, hogy tényleg megnézzük, hogy akkor a hatodik versenytől, hogyha a hatodik versenyen is kiszív a Strolltól, akkor ott igazából nincs mit magyarázni. Akkor kész, akkor ennyi volt. Jó, persze, mert most itt az Aston Martin is elkezdett ott vergődni, hogy hát ugye ezek a szabálymódosítások, ezek direkt azért voltak, és hogy csinálják vissza, meg mit tudom én, érdekes próbálkozás, akkor igazából nem a FIA felé kéne szerintem az Aston Martinnak reklamálnia, hanem a Merci felé, hogy rossz adatokat vettek meg, mindegy, irónia bezárva. Szóval azért adjunk még azért nekik egy kis időt, de tényleg Vettel ezen a hétvégén ismét csalódást keltett. Jó, a versenyen voltak problémák, csapat is hibázott, oké, de az időmérő azért az mégiscsak egy időmérő. Alonso viszont ezen a hétvégén tisztán kikapott az Okontól, de viszont az előző hétvégén, amit te mondtál, az előző hétvégén viszont az Alonso beült, és bucira verte a csapattársát. Na ez az, amit te vártál volna a Vetteltől, jogosan.
Igen. Vagy hát legalábbis sokkal jobb eredményt, vagy legalább pariba legyen. Tehát, hogyha Stroll 9. az edzésen, akkor legalább jusson be a Q3-ba szintén, és legyen 10.
Hát,
viszont most nekem lassan el kell búcsúzni az a nagy
igen, azt akartam mondani, hogy nézek az órára már percek óta riadtan, és közben nézem itt a papíromat, és még azért vannak itt dolgok, amit jó lett volna kibeszélni, de én gyorsan búcsúzom tőled. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és a GP Shopnak a rendelkezésére álltál. Akik a podcastot hallgatják vissza a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on és az Amazon Music-on, azoknak javaslom, hogy iratkozzatok föl, és hallgassátok meg a korábbi beszélgetéseinket, és a feliratkozni azért, hogy a jövőbeniekről ne maradjatok le. Karesz, neked köszönöm, hogy itt voltál, a kedves hallgatónkra pedig a legjobbakat kívánom, de abból is dupla adagot. Szevasztok!